hullámhosszon.
Keresem az utam, néha keresem a bajt, és keresem azt, aki engem akart, akinek engem küldött, kit nekem szánt az ég.
Legyél te is velünk
egy hullámhosszon.
Üdvözlünk benneteket, kedves hallgatókat! A Mária Rádió egy hullámhosszon műsorát hallgatjátok. Köszöntenek benneteket a műsorvezetők,
Endrédi Gabó
és Endrédi Orsi.
A mai adásunkban arról fogunk beszélni, hogy hogyan érdemes alakítani a testi kapcsolatot az együttjárás során. Sok kérdést kaptunk a hallgatóktól, amire megpróbáljuk a választ keresni.
Például, hogy miért őrizzük meg magunkat a házasságra?
Hogyha együtt járunk, akkor együtt is alszunk.
Mennyi ideig érdemes együtt járni valakivel, mielőtt testi kapcsolatba lépünk vele?
Itt ül velünk a stúdióba Trer Mari és András. Reméljük, hogy majd az ő életük segítségével választ tudunk kapni ezekre a kérdésekre, illetve nektek, kedves hallgatóknak is sikerül kialakítani a saját válaszaitokat erre a kérdésre. András, Mari, kérlek, hogy mondjatok magatokról egy pár szót.
Sok szeretettel üdvözlöm a kedves hallgatókat, elsősorban a fiatalokat, akiknek ez a műsor szól, illetve az érdeklődő szülőket és nagyszülőket is. 8 gyermekes család harmadik gyermeke vagyok, 2 bátyám, 2 húgom és 3 öcsém van. És ami a mai témához kapcsolódóan talán jó, ha elhangzik, abszolút keresztény légkörben nevelkedtem. A szüleink mindannyiunk számára igyekeztek egyértelművé tenni az igazságot.
És ez azt jelenti, hogy akkor ezt is világosan kaptad a szüleidtől, hogy a testi kapcsolattal érdemes várni, a teljes testi kapcsolattal a házasságig? Tehát ezt otthonról te hoztad, Mari?
Természetesen ezt ők így világossá tették, a keresztény értékrend, az ott tündöklött mondhatni a családban, de attól még, mire a kamaszkorba jutottam, illetve szerintem minden testvéremnél eljött az a pont, ahol egy kicsit kétségbe vonta ezeket a dolgokat, illetve a sok kérdés hatására, ami felmerül teljesen természetesen a fiatalokban, meglehetősen elbizonytalanodtam. Andrással a megismerkedésünk történetét azt épp egy hete, vasárnap a valentinnapi különkiadásban már hallhatták a hallgatók, úgyhogy röviden még egyszer csak annyit, hogy mi éppen 10 éve ismerjük egymást. 19 éves voltam, amikor megismerkedtünk, András 23. 3,5 évig jártunk együtt, amíg összeházasodtunk, úgyhogy azt hiszem ez az az időszak, ez a 3,5 év, ami nekünk ugye ezen a téren nehéz volt, és amiről talán majd most beszélünk.
És András, veled mi újság?
Sziasztok! 33 éves kertészmérnök vagyok, 4 vagyunk testvérek, és én is nagyon jó szülőket köszönhetek a Jóistennek. Nagyon sokat kaptunk tőlük ezen a téren, tehát tőlük konkrét üzenetként az jött, hogy várni érdemes a házasságig ezen a téren. Hobbim a kertészkedés, bármi meglepő, és 2 helyes kislányunk van, 3,5 éves a Borka, és 1,5 éves a Virág.
Köszönjük! Mari, említetted, hogy hiába ugyan megkaptad a szüleidtől ezt a keresztény neveltetést és azt a szemléletet, hogy a házasságig érdemes várni, míg odaadja magát valakinek az ember, de mégis kamaszkorodban sok kérdés merült fel benned, és elbizonytalanodtál. Tudnál erről mesélni? Hogy volt ez nálad? Mik bizonytalanítottak el?
Tehát kamaszkorom kezdetén, nem is tudom, 13-14 éves koromban még egyértelmű volt, hogy a szüleim álláspontját vallom én is, tehát az éppen aktuális barátomnak ezt ki tudtam nyilatkoztatni, hogy ugye várunk a házasságig, nem mintha akkor olyan nagyon komoly barátaim lettek volna, akik már a kezemet akarták megkérni, de aztán, ahogy telt az idő, 15-16-17 évesen már egyáltalán nem voltam ebben olyan biztos, hiszen körülöttem mindenki mást mondott, tényleg a csapból is ez folyt, hogy add oda magad, minek várni, ha jó, akkor jó, és hogyha valakivel együtt jársz, akkor a világ legtermészetesebb dolga, hogy teljesen odaadjátok egymásnak magatokat, és ezért elgondolkoztam én is, hogy tulajdonképpen miért várok, mert még mindig bennem volt így tudati szinten, tehát az eszemmel, ahogy ugye tanultam a szüleimtől, vagy ahogy a neveltetésem belém véste, az volt bennem, hogy hát igen, várni kéne, de igaziból nem tudtam rá választ, hogy miért is kéne várni. Aztán volt
és próbáltál keresni egyébként erre így magyarázatokat? Tehát így akkor a barátnőiddel beszélgettetek erről, vagy Ezt így próbáltad tisztázni? Hogy volt ez?
Az az igazság, hogy olyan barátnőim voltak, akik számára nem az volt a helyes út, amit nekem a szüleim mutattak. Ezért hát így győzködtem őket, hogy hát várni kéne, ők meg győzködtek engem, hogy nem kéne várni, vagy legalábbis nem. Tehát jobban voltunk, meg a mai napig megvannak ezek a barátnőim, de tehát ők máshogy gondolták, és igaziból ők meg tudták indokolni, mert ugye a média meg minden mellettük állt, én pedig nem nagyon tudtam nekik észérveket felsorolni. Hát így jutottam oda, hogy lett egy barátom, aki viszonylag korán kiderült, hogy ő már nem szűz, egy barátnője volt előtt, akivel már lefeküdt. Ez egyébként nem volt kizáró ok abban, hogy mi együtt járjunk, csak elég konkrétan felvetette a kérdést, hogy akkor velem ő miért ne feküdhetne le, vagy akkor hogyan tovább. Ez a fiú nem volt egyébként erőszakos, szépen várta a sorát, de azért ez a kérdés egyfolytában ott lebegett, hogy akkor majd meddig hogyan várjunk, és én sem tudtam megmagyarázni neki, az a baj, hogy ugye magamnak sem, hogy most miért kéne várni.
Milyen szinten bizonytalanodtál el? Tehát mennyire volt ez kérdés benned? Tehát tényleg így esélye volt bárminek már?
Hát igen, azt kell, hogy mondjam, hogy már-már odáig jutottam gondolati szinten, hogy magamban így elhatároztam, hogy ha folytatódik ez a kapcsolat, nyilván amikor erről gondolkodtam, akkor sinem voltunk, és még volt esély annak, hogy majd egyszer ő lesz a férjem, anélkül egyébként szerintem nincs értelme tovább járni, ha bármi kizáró ok van, de akkor még úgy láttam, hogy egyszer lehet, hogy ő lesz a férjem, és akkor most miért szívassam őt azzal, hogy itt engem nem kaphat meg, amikor állítólag ez a dolgok rendje, és elkezdtem tájékozódni, hogy ha majd oda kerülök ezzel a fiúval, akkor hogyan is lehet védekezni, tehát már ennyire konkrétan így utána jártam az ilyen fogamzásgátlós módszereknek. Ezt egyébként a fiúnak, ha jól emlékszem, nem is mondtam, ez így magamban zajlott ez a folyamat, hogy onnantól, hogy először kifejtettem neki, hogy várni kell, odáig, hogy magamban már ráálltam, nagyjából egy ilyen dátumot is kitűztem a nyáron, hogyha minden jól alakul, akkor talán ilyen ősszel, október magasságában már lehet, hogy megkaphat engem.
És András, nálad ez mennyire volt egyértelmű a kamaszkorodban?
Próbálok visszaemlékezni a kamaszkorra, mintha nagyon régen lett volna. De az biztos, és arra határozottan emlékszem, hogy ahogy talán a legtöbb kamasz nyitott a világra, és ezeket talán még intenzívebben fogadja be azokat az élményeket, amit lát, párkapcsolatot, fiatalokat, párokat, meg egyéb élethelyzeteket, és ezek nagy hatásra voltak rám, és mindig próbáltam keresni azt, hogy mi az, ami követendő lehet, természetesen ugye avval a tudattal, amit a szülőktől kaptam.
És neked volt olyan, amikor elbizonytalanodtál ebben, amikor kérdésessé vált az, hogy a tisztaságot a házasságig meg kell őrizni?
Hát sok ilyen eset volt. A legerősebb egyik ilyen talán a gimnáziumi eset, amikor a mellettem ülő osztálytársam, egyben jó barátom súgta oda valamilyen óraközi pillanatban, hogy akkor ő már túl van ezeken a dolgokon, és már nem szűz, és ez úgy nagyon mélyen belém hasított.
Olyan értelemben, hogy csalódtál benne, vagy pedig olyan értelemben, hogy akkor le vagy maradva?
Hát ekkor nem voltam konkrét kapcsolatban, tehát nem volt annyira aktuális, de mindenképpen megdöbbentett az, hogy ezt ilyen folyosóközi beszélgetés szintjén közli, mint hogy jót kajáltam, hasonló.
Mik segítettek abban, hogy megtaláld a helyes utat, vagy mi segített abban, hogy megtaláld a te válaszodat erre a kérdésre?
Végig bennem volt a keresés, egész kamaszkorom ideje alatt. Kerestem magam számára a megerősítést a családi példa után, hogy vajon mi a helyes megoldás, mi a helyes út, és szerencsére a Jóisten több ilyen jelzőtáblát vagy stopptáblát küldött nekem, amikor kezdtem volna elbizonytalanodni. Egyik ilyen a gyóntató atyám volt, aki látta rajtam a sok talán ki nem mondott kérdést is, és egy tucat könyvvel küldött haza. Lekísérte a plébániai könyvtárba, és akkor ott a ezzel kapcsolatos irodalmat, ami 5-6 könyv volt, azzal eresztett útjára, és ezeket betűről-betűről végigolvastam.
Ezekből tudsz esetleg párat ajánlani, amit szerinted érdemes elolvasni?
Igen, a Walter Traub is írt egy-két könyvet, talán a
kettesben,
igen, pontos címek most nehezebben ugranak be. Aztán az Én meg te mi könyv, az Noé kiadvány. Uh-huh. Ezeket érdemes fiatal útkeresőknek végigolvasni, mert több jó példa van bennük, konkrét élethelyzetek, rossz és jó tapasztalatok, amiből nagyon sokat lehet meríteni, hiszen talán teljesen fölösleges nekünk azokat a hibákat végigjárni és végigbukdácsolni, amit más esetleg megtett.
És mik voltak az útjelző táblái? Mondtad, hogy a gyóntató atyád, akkor ezek szerint volt több is.
Igen, egy nehéz élethelyzet volt talán az egyetem időszaka, egyrészt azért, mert akkor már kevésbé mondható az ember kamasznak, és egyre nagyobb azoknak a száma, akik körülveszik, és másképpen élik, másképpen gondolják, tehát nagyjából már túl vannak minden, és ha körülnéztem, akkor láttam, hogy eléggé, hát nem is egyedül, de viszonylag kisebbségben vagyok ebben a kérdéssel. Egyetemi bulik, meg sok ilyen alkalom van, amikor rossz társaságban van az ember, és talán ezt láthatta rajtam az egyik évfolyamtársam, akivel egy irányba laktunk a második körletben, és a buli után úgy jött ki a lépés, hogy én őt hazavittem autóval, és itt az autóban egy nagyon jó mély beszélgetés alakult ki, ahol elmondta, hogy figyeljek arra, hogy értékes ember legyek, tehát hogy tényleg kivel keveredek társaságba, mert azok rossz irányba vihetnek. Törekedjek arra, hogy mivel foglalkozom, töltöm a szabadidőmet, mit tanulok, színházba járás, stb., hiszen még amikor nem ismertem meg életem párját, tehát ebben a kereső időszakban is az ember a házasságát valamilyen szinten megalapozza, tehát törekedjünk arra, hogy értékes emberek legyünk. Ez volt nagyjából az üzenet.
András, ez az egyetemi barátod, ez vajon fiú volt, vagy lány?
Ő lány. Akkor azt hiszem már ismerte a barátját, talán még nem voltak jegyesek, és aztán még az egyetemi évek alatt negyedikben megházasodtak, és most 6 gyermekük van.
Akkor mielőtt megtudjuk, hogy Marinak hogyan is alakult tovább a sorsa, és végül is hogyan végződtek az ő vívódásai, egy kicsi pihenésképpen zenéljünk, és úgy tudom, hogy hoztatok is nekünk valamit.
A sok jó szám közül nehéz volt választanunk. Most elsőként a Fireproof című filmből hoztunk egy számot, a Grey Holiday-nek a You Belong To Me című dalát. You run, you hide, tears fall from your eyes, they fall like snow from a wounded soul. You hold inside the hurt of great divide, the hole is starting to get old. So come back to the light, to the love, you will find it's been here all along. So come back to the starting of finding your heart that you always belonged to me. Just take the road. I'm ready to explode with how bad I want you back home. So come back to the light, to the love, you will find it's been here all along. So come back to the start.
Sziasztok, ez itt még mindig a Mária Rádió egy hullám hosszon műsora. Vendégeink András és Mari. Maritól kérdezném, hogy mi is lett a sorsa azoknak a fogamzásgátlóknak.
Hát konkrét fogamzásgátló szer nem volt még nálam. Az elméletek is maradtak a helyükön, mert úgy alakult, hogy nem lett rájuk szükség, nem azért, mert nem használtam, vagy nem védekeztünk, hanem az illető fiú, akiről szó volt korábban, és ahogy ott elmondtam a időben, hogy őszre terveztem volna valami komolyabbat, addigra, hála Istennek, így letisztult a kép, és kiderült, hogy mégsem vagyunk egymáshoz illőek. Ez volt az első olyan szakításom, ahol mind a ketten sírtunk, tehát én kezdeményeztem. Nagyon rendes volt a fiú, de több szempontból látszott, hogy mi nem fogunk tudni kijönni. Nem a testi téren, mert ugye azt még nem próbáltuk, hanem hogy nem ő lesz a házastársam, úgyhogy így szakítottam vele.
És akkor ettől tisztult le a kép, hogy ezt megláttad, hogy nem ő lesz az életednek a párja.
Hát nem, igaziból a szexualitás terén még nem ettől tisztult le. Ez egy megkönnyebbülés volt, hogy na akkor jó, hogy nem is
legalábbis el van napolva a kérdés.
Igen. Az az igazság, hogy azon a nyáron, amikor ezt az előbbi vívódásomat lefestettem, akkor édesanyám adott nekem ezzel a témával kapcsolatban egy ilyen írásos anyagot, egy ilyen A4-es papír tömeget, aminek a címére úgy rápillantottam, valami szabadság, meg szépség, meg ilyesmi volt benne, és azonnal tettem is le valahova, hogy jó, ez valami jó kis szentes szöveg, és így nem fogom ezt most elolvasni. Nem dobtam ki, de sajnos tényleg nem olvastam el, hanem csak leraktam valahova. És amiért ezt a papírt emlegettem, az az, hogy egy pár hónappal később, ugye a nyaramat meg az őszt, azt már itt vázoltam, ez 99, december végén akkor ismerkedtünk meg az Andrással, és a következő év, tehát 2000 tavaszán kerültem vele olyan kapcsolatba, hogy ez a téma ott is felmerült, csak hogy beszéljünk róla, hogy most akkor hogy is állunk a szexualitással.
És akkor te hol tartottál? Tehát volt egy papír valahol a fiókod mélyén, igen, és a szívedben, meg az eszedben, vagy a elhatározásaidban mi volt akkor?
Hát egy kicsit még mindig bennem volt ez a bizonytalanság, hogy érdemes-e várni. Ugye addig még megvolt a tisztaságom, közben komolyabb kapcsolatom nem volt, és össze bekerültem egy közösségbe, ami hozzátartozik a megismerkedésünk történetéhez, aki hallotta a Valentin napon, és ott meg hál' Istennek egy olyan közeg vett körül, ahol azért kaptam megerősítést, hogy érdemes várni, ott többségben voltak azok a fiatalok, akik ezt szintén így gondolták, úgyhogy abban az időszakban, amikor Andrást megismertem, akkor már megint afelé hajlottam, hogy igen, valószínűleg érdemes várni ezzel a dologgal házasságig, de még akkor sem voltam teljesen biztos ebben, főleg, hogy nem tudtam András hozzáállását, és ugye fülig szerelmesen meg rózsaszín ködben hallottam arra, hogy majd meglátjuk, hogy ő mit mond, meg ő hogy áll ehhez a dologhoz.
És ő hogy állt ehhez a dologhoz?
Egyetemi évek után az Egyesült Államokban dolgoztam egy évig, és szerencsére ott is összefutottam két baráttal, aki az útjelzőként mutatta a helyes utat, hogy valami Zsák utcába kanyarodja. Ezek után ismerkedtem meg Marival.
És miben mutattak utat neked ezek az amerikai barátaid, András?
Scott és Liza abban mutatott nekem példát, hogy itt a, tulajdonképpen a feleség fogalmazta ezt meg, hogy bármennyire is nehéz a várakozás, akkor se feküdj le a házasság előtt a partnereddel vagy a barátnőddel. Ez volt az üzenet, és annyira, ahogy ezt ő kimondta, megfogalmazta, abban ott volt az összes megélt nehézségük, nem is kellett szinte tovább ragozni, ez rögtön átjött az üzenet, és én ezt innentől kezdve megfogadtam.
És mi volt az ő nehézségük, vagy miből láttad, hogy ez jogos, vagy miért gondoltad, hogy ez hiteles?
Beleestek ebből a csapdába, lefeküdtek egymással, és utána nehézség az lehetett, hogy nem tudtak ebből kimászni. Elmesélte, hogy próbálták abba hagyni, hogy akkor innentől kezdve próbálunk tisztán folytatni a kapcsolatot a házasságig, és ez nekik nem sikerült. Később utalt arra is, hogy az Isten kapcsolatuk is megsínylette ezt az időszakot. Valószínűsítem a közöttük lévő sok feszültségből, hogy tényleg itt az a szép játékos időszak veszhetett ki az életükből, ami a megismerkedésnek egy nagyon fontos része, amikor több oldaláról meg tudjuk ismerni a párunkat, és egy nagyon szép korszaka a egyességnek.
És nektek miben nyilvánult meg ez a játékosság? Mi töltötte ki a helyét a szexualitásnak?
Hát itt sok apró figyelmességre, és tulajdonképpen egy kreativitásra van szükség.
ha esetleg valaki úgy érzi, hogy nem olyan kreatív, akkor sem kell aggódnia, mert igaziból, ha nem megyünk bele egy mélyebb testi kapcsolatba, akkor ezek a dolgok, egyáltalán nem különleges dolgok, természetesen jönnek, hogy akkor valami más csinálunk. Még csak azt sem mondanám, hogy helyette, hanem előtte, ugye értelemszerűen. Sajnos több olyan barátnőm volt, akik nagyon hamar a párjukkal eljutottak oda, hogy lefeküdtek, és onnantól már gyakorlatilag minden randevúnak az lett a vége, meg minden találkozás arra ment ki, hogy valamelyikükhöz fölmentek, vagy találtak valami helyet, és igaziból meglehetősen egysíkúvá vált így a kapcsolatuk. Már lassan beszélgetni sem beszélgettek másról, hanem egyszerűen csak az alkalmakat keresték. Ami érthető, egy barátnőm megfogalmazta, hogy ez ilyen biológiai igény, hogyha elkezdik, akkor tehát ő ilyen hozzászokást emlegetett, akkor ebből nagyon nehéz kimászni, és ezt tényleg láttam rajtuk. Mi Andrással kirándultunk, jártunk úszodába, kis testvéreinket vittük ide-oda moziba, tehát nem csak kettesbe, hanem velük is mentünk, sokat bicikliztünk, ilyesmit, tehát most nem kell nagy dolgokra gondolni, hanem hagytuk, hogy menjen az idő, és úgy voltunk együtt, hogy...
Hogy az életminek minél több dimenziójában. Igen. Ezt azt hiszem, hogy nagyon-nagyon jól mondtad, tehát, hogy valóban, hogyha az ember túlságosan is engedi a testi vonalát, akkor arról fog szólni minden, és nem marad hely a többi teljesen életszerű dolognak, a megismerésnek a sok-sok más egyéb dimenziójának.
Igen, és itt visszautalnék arra a papírra, amit korábban már emlegettem, csak a lényeget nem mondtam el, hogy ugye édesanyámtól kaptam ezt a bizonyos papírt, amit én akkor elég hamar el is raktam valóva mélyre, és amikor Andrással kettőnk közt feljött ez a téma, és virágnyelven próbáltuk tisztázni, hogy akkor a másik hányadán áll, teljesen előttem van, ahogy így ülünk egymás mellett, és András azt mondja, hogy tehát nekem erről igaziból van egy nagyon jó anyagom, ami így a szempontokat összeszedi, és az annyira jól összefoglalja, ezt meg kéne, hogy mutassam neked. És András azt hiszem mondta is a címét, most már azóta nagyon jól tudjuk, hogy...
Hát ez az anyag a szép szabadságotokat, önkéntes fegyelem előrizzétek.
Ez a címe a cikknek, és ezt a Farkas István piarista atya írta, állítólag már több évtizede, mert hallottunk olyan édesanyáról, aki mondta, hogy igen, 20 éve ő is hallotta már ezt, de vicces, hogy ez a mai napig mennyire időszerű, és igaziból örök igazságok vannak benne, és ahogy mondta az András a címet, akkor úgy felsejlett, hogy ez nekem ismerős.
A címéig eljutott.
Igen, mert anyu egy ilyet, és akkor nem tudom, arra felesételtünk, hozzánk voltunk közelebb, rögtön haza is mentünk a szüleimhez, be a szobámba, és viszonylag hamar elő is ástam ezt a papírt, és kiderült, hogy bizony egy és ugyanaz az anyag, amit ő is, meg én is megkaptunk. És így az András mellett már én is végigolvastam, és hát szuper volt így rá csodálkozni, tényleg, hogy annyira jól meg volt fogalmazva, tehát az az anyag, ami nekem kellett volna mondjuk egy évvel ezelőtt, hogy azzal a bizonyos barátommal ezt tisztázhassam, vagy bárkinek kétségeket támasztó barátnőmnek. Ez alapján már azt hiszem, hogy el tudtam volna magyarázni, hogy miért érdemes várni. Később aztán én is egyetemre kerültem, és ott már előhozakodtam vele, volt olyan, hogy barátnőim egy csoportba így beszélgettek a fogamzásgátlás, hogy ki hogyan védekezik, ugye ott akkor már ebben a korban ott tartottak, és akkor én is oda mentem, és ilyen büszkén mondtam, hogy gyerekek, nekem annyira tuti módszerem van, mert ugye minden lányot aggódott, hogy hát igen, én tablettát, de hát egy kicsit azért félek. Mindenkiben benne volt így a félsz, és mondtam, hogy én nekem olyan módszerem van, hogy tök jó, nem is zavaró, ugye, mint a gumi, meg ahogy mondják, hanem, és biztos. És akkor mind néztem, hogy na, mi ez, valami új szert tudok. Nem is tudom, hogy a szót kimondtam, hogy olyan megtartóztatás, vagy valami, azt hiszem, hogy csak mondtam, hogy hát mi megvárjuk az esküvőt a párommal, és akkor biztos, hogy nincs min aggódni. És
hát...
Hát egyébként szerintem annyira nem is néztek hülyének, hát nyilván már ismertek, meg akkor én már Andrással együtt voltak.
Hát vagy jót rendtek az emlékszem
először. Ne, szerintem az is lehet, hogy először nem hitték el, de utána ugye már volt ez a kis háttéranyagom, és tudtam nekik szempontokat mondani. Az első és a legfontosabb talán, amiről az előbb már konkrétan beszéltünk, hogy ha belép a szexuális kapcsolat ilyen mélységben, mert ugye a szexualitás az több mindent felölelhet, de ha a teljes önátadás megvalósul egy kapcsolatban, akkor onnantól fogva az azt megelőző idő, az lezárul, és egyszerűen nem tanuljuk meg más úton, módon, más kommunikációs csatornákon kifejezni a szeretetünket, mert rögtön a legerősebb fegyverhez nyúlunk, ugye a szexualitáshoz.
Uh-huh. Igen, ez az, amiről előbb már példákon keresztül is beszéltünk. András, és azt te is láttad, hogy ezek a szempontok, amiket kaptatok ezen a bizonyos fénymásolt papírlapon, ezek működnek az életben is? Te ezt megtapasztaltad, hogy valóban ezek reális dolgok?
Tulajdonképpen hasonlóan az előző példához, ott nagyon egy másik munkatársam az Egyesült Államokban mesélte el az életét. Ők nagyon fiatalok voltak, tehát 18 évesen ismerkedtek meg, és valahogy belekeveredtek ebbe a témába, tehát lefeküdtek gyorsan egymással, és akkor jött a nem várt esemény, hogy becsúszott a baba. És azért hasonló az előző példához, mert itt is a megismerkedés maradt ki, éppen az, amit Orsi, te is nagyon jól mondtál, hogy sokféle élethelyzetben megismerjük a társunkat, és eldőljön bennünk, hogy igen, ő lehet az az igazi, akit nekem szánt a Jóisten. Uh-huh. Itt még talán a sokféle élethelyzetet azért érdemes kikerülni, mert ezt is gyakran látjuk, hogy egy hiba, hogyha csak a poén, úgymond poén dolgokat csinálják együtt a párok. Tehát a moziba elmegy, kirándulás, nyaralás, és az életnek azért vannak nehézségei is, egy vizsga, vagy egy nehéz élethelyzet, amit közösen, ha meg tud oldani a pár, akkor megismerik egymást abban az élethelyzetben.
És Mari, neked még mik voltak fontosak erről a papírról? Mik voltak fontos szempontok a tisztaság megőrzéséhez?
Az a nagyon érdekes, és ami nekem nagyon tetszett ebben az anyagban, hogy ebből a sok 17 szempontból az első 16, az még a nem hívőknek is mindenféle keresztény értékre nélkül is maximálisan megállja a helyét. Egyszerűen józan paraszti észre, ha ezt valaki elolvassa, akkor én azt hiszem megérti, beláthatja, hogy miért jár sokkal jobban, hogyha megőrzi a tisztaságát.
Na, és miért?
Hát ugye az előbb említettük, hogy azért, mert akkor ugye hagyja, hogy megismerje a párját, anélkül, hogy a szex egy ilyen sötét függönyt húzna a szem elé. Konkrétan egy ismerős házaspár tart hasonló témában előadásokat, és ők mesélték, hogy az előadásuk elején néhány fiú elég provokatív módon támadta ezt az egész tisztaság témát, mondván, hogy ők is már több lányal lefeküdtek, és hogy ezzel most mi a probléma. És az előadás végén ők fogalmazták meg, hogy hát valóban ők lefeküdtek azokkal a lányokkal, csak onnantól fogva az olyan volt, mintha lement volna a sötét függöny, és már nem számított, hogy a lány ronda, sánta, béna, akármi, mert csak a testük érdekelte őket. Tehát még a fiúk is megfogalmazták, hogy ez rossz volt nekik, mert nem tudták megismerni a lányt, és esetleg sokkal tovább benne maradtak akár egy rossz kapcsolatban is emiatt.
Az értékrendjük romlott ezáltal, vagy?
Nem volt a lelki dimenzió mögötte.
Igen, tehát...
ugyanis lehetett volna. Nem fogalmazódott meg bennük az az elköteleződés, hogy téged választalak, és ez az életem végéig tart.
Igen, tehát ez egy nagyon erős ugye kifejezésmód, hogy az egész testemmel azt mondom, hogy szeretlek. Egyrészt nem is igaz a házasság előtt, másrészt, ha már így beszélgetünk idézőjelben egymással, akkor a többi kommunikációs csatorna az egyszerűen esetleg ki sem épül a pár között, pedig... vagy leépül, igen. Ezt láttuk már, ahogy elmondtam így barátnőimnél, hogy már beszélgetni se tudtak a barátjukkal, mert már csak arra ment ki a találkozás. Pedig ugye a házasságban is előfordulhatnak olyan helyzetek, napok, hetek, amikor a pár önmegtartóztatásra kényszerül. Tök jó, hogyha erre így felkészülünk, hogy a házasság előtt tudunk várni, akkor esetleg házasságban is tudunk várni. Talán a fiatalok közt még nem olyan népszerű ez a vicc. Én így kisgyermekes anyukaként hallottam, hogyan lehet megkülönböztetni a nők közül azokat, akik kisgyermeket, esetleg több kisgyermeket nevelnek. Hát úgy, hogy ha megkérdezik őket, hogy választhatnak két dolog közül, az egyik, hogy jót szexelni a férjükkel, vagy pihenni 20 percet, akkor az utóbbit választják. Ebben az esetben az anyukának nem gond az, hogy várni kell, mert örül, hogy pihenhet, de hogyha a férje tudott rá várni a házasság előtt, akkor talán ezt az időszakot is jobban kibírja. Nem beszélve az öregkorról, ugye, amire ilyenkor természetesen még nem gondol annyira az ember, de az is eljön egyszer, és lehet, hogy 20-30 évet élünk még úgy a házastársunkkal, hogy ez a szexuális dimenzió, ez már, hát azt nem mondom, hogy kilép, hanem másikra terelődik.
Hol csak beszélünk róla.
Na most lehet, hogy ezért is van egy korszak, amikor nagyon sokan elválnak. Egyrészt ugye a gyerekek kirepülése miatt, de egy idős korban már, hogyha csak azt tartotta őket össze, akkor legkésőbb mondjuk 40 év múlva kiderül, de elég szomorú, amikor 60 éves emberek válnak el, mert már nincs mi összetartsa őket.
Uh-huh. És ilyenkor léphet előtérbe a fiatal korban begyakorolt ezernyi apró kedvesség, figyelmesség, ami a szeretet kifejezésének egy jó eszköze lehet.
És András, ezt te meg tudnád fogalmazni, hogy a ti együttjárásotok alatt, akkor mi volt a helye, mi volt a szerepe a testi vonalnak? Hogyan próbáltátok ti alakítani a kettőtök viszonylatában, felfegyverkezve ilyen mindenféle jó kis szempontokkal?
Hát volt bennünk egy tudatosság, hogy a nehéz helyzeteket jó elkerülni, mert az ember nincs fából, és hiába a jó szándék, nem akartunk elesni. Uh-huh. És hát próbáltunk tényleg olyan alkalmakat keresni, amikor ez nem merül föl.
Mari, milyen szempontok vezéreltek még titeket ezen az úton?
Még egy gondolat nagyon fontos volt nekem, ha a szexualitást, vagyis ezt a teljes önátadást csak a házasság keretén belül képzeljük el, és ez szerint élünk, akkor ez egy óriási garancia tulajdonképpen a hűségre, mert hogyha a párom most házasság előtt velem lefekszik, meg lehet, hogy már előtte más barátnőivel is megtette, azaz neki a teljes önátadás az nem kötődik esküvő utánhoz, a házassághoz, akkor a házasságunkban is előfordulhat, hogy megcsal, és nem is olyan nagy dolog neki, mert a házasság előtt is lépett ilyen mélységű szexuális kapcsolatba, akár velem, akár mással, akkor ezt a házasságon kívül bármikor megteheti. Úgyhogy ez igaziból, hogyha most mi önmegtartóztatóak tudunk lenni, ez szerintem egy nagyon komoly garancia a későbbi házastársi hűségre. Persze a hűség az úgy jó, hogyha 100%-os, de sok házaspártól hallottuk már, hogy azért voltak csábítások, esetleg eltévejedések is. Olyat is hallottunk, hogy mondjuk az apuka megcsókolt valaki más nőt, és akkor eddig jutott el, de hogyha a szexualitást is annyira lazán vesszük házasság előtt, akkor házasság után ez miért változna?
Igen, azt hiszem, hogy ez avval van összefüggésben, hogy úgy állunk ehhez az élethez, hogy nekünk egy férjünk lesz, vagy egy feleségünk. És azt gondolom, hogy a teljes önátadás, a teljes nemi közösség, az ehhez az egy emberhez kapcsolódik. Tehát, hogy ennek megvan a helye, és ez a kizárólagossága. Tehát, hogyha én merek bízni abban, hogy nekem a Jóisten megadja azt, hogy megtalálom azt, aki igazán a párom, akkor minek adnám oda magam teljesen másnak. Én ilyesmi módon gondolkodtam, de ez nagyon rímel arra, amit mondasz. Hogyha hiszek abba, hogy a Jóisten elvezet ahhoz, aki igazán nekem való, akkor egyfelől biztos, hogy vele tök jól lesz testileg is minden, másfelől addig másod, meg harmadrangú fiúkkal most minek futkorásszak.
Hogy ki az életünk párja, azt lehet, hogy az elején nem jól gondoljuk, tehát valóban a teljes lelki és testi egységre csak az esküvő után juthatunk. Van egy barátnőm, mondhatni a legjobb barátnőm, aki már egész kiskorunk óta mondogatta nekem, hogy na ő biztos, hogy várni fog, és ő majd fehér fátyolban megy az oltár elé, és ő megőrzi a szüzességét a férjének. Ő ezt az én elbizonytalanodásom idején is mindig hangoztatta, és aztán sajnos végül ő volt az, aki hát nem is egy fiúval lefeküdt, de úgy kezdődött, hogy akinek először oda adta magát, abban a szent meggyőződésben feküdt le vele, hogy biztos ő lesz a férje. De hát nem ő lett. Jegyeseknek is azt tudom mondani, hogy a dolog akkor biztos, hogyha a Jóisten előtt kimondtuk az igent, és a pap előtt, tehát nem csak egymásnak úgy, hogy biztos hallja a Jóisten, hanem hogyha megvolt az esküvő. Lehet, hogy ez durva, de még haláleset bármi előfordulhat. Tehát uh-huh. A párom, a férjem, a feleségem az, akivel összeházasodtunk.
Most tartsunk pár perc szünetet. András és Mari, mit is fogunk most hallani?
András az USA-ban nagyon sok jó keresztény könnyű zenét hozott, és a Sonic Flood nevű együttes egyik számát hoztuk ide. A címe I Could Sing of Your Love Forever.
Runs the love for me, and I will open up my heart and let the healer set me free. I'm happy to be in the truth, and I will daily lift my hands, for I will always sing of when your love came down.
És a Mária Rádió egy hullám hosszon műsorát halljátok. Vendégeink Trer, András és Mari, velük beszélgetünk a házasság előtti testi kapcsolatról. András és Mari, hogyan segítettétek egymást a párkapcsolatotokban ezen az úton?
Igyekeztünk figyelni egymásra, hogy fölöslegesen ne ingereljük, és próbáltuk tudatosan kerülni azokat a helyzeteket, amelyben akár rosszul dönthettünk volna. De eszembe jut az egyik alkalom, amikor egy évfolyamtársunk esküvőjére kaptunk meghívást vidéken. Azt hiszem késő délután lehetett az esküvő, mert szállást is foglaltak, meg nagy lagzi volt, ahogy ez vidéken szokás. És ekkor a szállás az úgy jött ki, úgy jött ki a lépés, hogy egy szobában alszunk mi, és azzal kezdtük, hogy az ágyakat széttoltuk a szoba két felére.
Uh-huh. Tehát a világos elhatározás az még az ilyen kritikus helyzetekben is segítségetekre volt.
Igen, és szerintem a Gabu nagyon jól fogalmazta a kérdést, hogy hogyan segítettük egymást ezen, mert itt nagyon fontos az, hogy mind a ketten így gondoljuk és segítsük egymást. Szerintem fontos, hogy ha már odáig jut egy pár a kapcsolatában, hogy ez a téma egyáltalán szóba jöhet, akkor jöjjön szóba, kerüljön szóba, és beszélnek róla, beszéljék meg, mert nagyon sokszor van az, hogy az egyik már szeretne, várna valamit, a másik még nem, vagy egyáltalán nem, vagy nem úgy gondolja, de ha erről nem beszélnek, akkor egy nagyon nagy feszültség forrása is lehet.
Uh-huh. És erre tudtok valamit mondani, hogy hogyan érdemes konkrétan alakítani egy kapcsolatban a ezt a testi vonalat? Tehát nagyon sok kérdés jött arra, hogy mikor szabad először csókolózni, ezt tudjátok, ez a mikor mit szabad, hogy látjátok ezt?
Hát itt az alapkő szerintem a kiindulási pont az az, hogy a testi kapcsolat az mindig egy szinten legyen, együtt haladjon a lelki összeéréssel, a lelki kapcsolattal, illetve a lelki előzze meg a testit, még helyesebben. Tehát akkor és annyira adjam oda magam valakinek testileg, amennyire ezt már lelkileg is megtettem. Magyarán a teljes testi átadás az ugye a teljes lelki igen után valósulhat meg, ami az esküvő.
Tehát ez azt jelenti, hogy a test az mindig egy kifejező eszköze a léleknek, igen, vagy a kapcsolat többi síkjának, vagy többi paraméterének, ez csúnya szó.
De jól mondtad, egyértelműen ez így van, és vannak bizonyos lépcsőfokok, amiken jó sorban felmenni, és nem átugrálni őket, mert visszafele nem nagyon lehet haladni egy kapcsolatban, mert először ugye megismerkedünk, általában ez a sorrend, hogy ugye a kezemet már megfogja, megcsókol.
Ez nagyon jó, hogy előkerült az, hogy gyakorlatilag a testi dimenziója a kapcsolatnak az mindig egy kifejező eszköz. És főleg, amikor az ömlik ránk ugye a médiából, a plakátokról, hogy élvez, hogy a cél az, ugye? Tehát maga a testi örömök azok célok közben ennek nem itt van egyáltalán a helye, hanem ez egy kifejezése annak, hogy mennyire szeretjük egymást, és azért ez egészen más. Ezt ti meg tudtátok élni a kapcsolatotokba, hogy ez a testi vonal, ez kifejezője legyen a lelki dimenzióknak, vagy a kapcsolat többi síkjainak?
Igen, itt próbáltuk megtalálni a helyes arány.
Mi volt a viszonyítási alap, ami ezt tudtátok mérni, hogy mit szabad és mit nem?
Az mindig segített, amikor egy kicsit a lelkünkben néztünk, és amikor béke volt a szívünkben, az mutatta azt, hogy jó úton járunk. Nekem személy szerint még sokat segített az a két példa, amit egy barátom mesélt. Az egyik a teáskészlet példája, hogy amikor egy teáskészlet, az olyan, mint a házasságra való készülés, hogy az ember odaadhatja a kis kanalat, eltörheti a csészét, letörheti a fülét, és aztán a végén már csak a teás csésze, vagy egy-egy darabja marad, amit a házasságban, vagy pedig ajándékként odaad, de annál szebb és teljesebb ez az ajándék, a teás készlet, hogyha minden alkotója, alkatrésze megmarad, és talán vonatkoztatható ez a várakozás időszakára is, vagy a másik pedig a vízesés példája, hogy nem érdemes abba a hibába esni, mint az úszó, aki kimegy a vízesés felé, hogy ezt meg szeretné nézni, élőben kipróbálni, de még az utolsó pillanatban kiugrani, hogy azért a lezuhanás élményt nem szeretné átélni.
És Mari, te is biztos voltál benne, hogy jó úton jártok? Tehát ez, hogy ez nagyon jó, amit mondtatok, hogy ezt is a jó Istennel együtt kell alakítani, ezt a testi kapcsolatot, és az, hogy béke legyen a szívetekbe. Ezt te is megélted, hogy jó volt, helyén volt minden?
Igen, igen, abszolút. Ezt az András jól fogalmazta szerintem, hogyha bennünk tényleg béke van, akkor jó úton járunk. De ha ez egy valós béke, és nem bemagyarázott, de ezt maga mindenki szerintem nagyon jól érzi. Egy kapcsolatnak egyébként szerintem nagyon jó mutatója az, hogy az ember hogyan változik benne, hogyha egy jó kapcsolatban van, akkor, tehát a párjával ez egy jó kapcsolat, akkor az egyes ember is kivirágzik benne. Ha pedig az egy rossz kapcsolat, akkor ez teljesen látszik az adott ember, akár a személyiségének a változásán. Mi, amikor Andrással megismerkedtünk, akkor nekem az egy döbbenet volt, ezt már a Valentin napi különkiadásban elmeséltem, hogy így ráérezni, hogy tényleg ő annyira más, mint az előzőek, hogy a viszonyom is irányába, hogy őt már simán el tudom képzelni, hogy egy életen át tudjam szeretni. Ez egy ilyen nagyon csodálatos felismerés volt, és így tényleg kivirultam ebben a szerelemben, és úgy éreztem, hogy mindenkinek szeretném őt bemutatni, megismertetni. Amikor először jött hozzánk, akkor egyik bátyám éppen jött le az emeletről lépcsőn, és ott az előszobában összefutottunk, én már rohantam Andrásnak ajtót nyitni, és így megállítottam a testvéremet, hogy várjál, hadd mutassam be neked ezt a fiút, és így elutasított, hogy majd hallj egy eset, jó? Már így kicsit unta a barátaimat. Úgy annyira boldog voltam vele, meg benne ebben a kapcsolatban, és egy nagyon-nagyon kedves barátnőm pedig példa lenne ennek az ellenkezőjére. Ez a lány, akiről most így beszélek, nagyon-nagyon közel áll hozzám. Rengeteget beszélgettünk régebben, nagyon jókat beszélgettünk, és aztán ő is megismerkedett egy fiúval. Ez a barátnőm belekeveredett ebbe a kapcsolatba, és úgy tűnt, hogy elég korán a testi síkra redukálódott a fiúval való kapcsolata. Hát erről nyilván nem beszél velem, de mivel hogy más nem nagyon csinált a fiúval, másról sem tudott beszélni, nem nagyon tudtam már ezzel a lányjal beszélgetni, mert nem akart beszélgetni, mert amit el tudott volna mondani, azt szerintem ő is érezte, hogy az nem jó. Uh-huh. És eltávolodott nem csak tőlem, hanem a családjától is, és egészen olyan befordult, kicsit megsavanyodott lett, és a szemünkre hányta, hogy hát biztos nem szeretjük az ő barátját, akit valójában egyáltalán nem ismertünk, nem ismerünk, uh-huh. de ha csak azt látjuk, hogy megismerkedik valakivel, összejön valakivel, együtt jár valakivel, elég sűrűn találkoznak, és közben egyre savanyúbb és keserűbb, és befordultabb lesz, hát...
Ez már nem egy jó jel. Igen. Aha. Igen. Beszéltünk arról, hogy testi vonal az mindig kifejeződés, és beszéltetek arról, hogy ennek különböző lépcsőfokai vannak. Ebbe tudnátok segíteni, hogy melyik lépcsőfok mit jelenthet, vagy hogy nálatok, hogy hogyan volt, milyen tartalma volt? Ezt nagyon sokszor tapasztaljuk, hogy a mai világban ezek üres gesztusok, és szép volna, hogyha ezeknek újból tartalmat tudnánk adni.
Ezek a lépcsőfokok mind az összetartozást hivatottak kifejezni, úgy gondolom. Ahogy mélyül a kapcsolatunk lelki szinten, úgy kerülünk testileg mind közelebb egymáshoz. Eleve azt, hogy honnantól jár együtt a pár, azt is szokták ilyenhez kötni, bár valójában nehéz megmondani. Onnantól, hogy megfogja a kezem, az már ugye egyértelmű, hogy akkor együtt járunk. Mi Andrással egy szilveszteri lelki gyakorlat alkalmából ismerkedtünk meg, és onnantól először hetente találkoztunk annak a közösségnek az ima találkozóin, de ott is elég hamar már kifejezésre juttattuk, ugye érezhető volt az érdeklődésünk egymás iránt, és elkezdett hazakísérni. Még hozzám sem ért, de már azért sejtettük, hogy mi valahol összetartozunk, ugye a vonzalom az már érezhető volt, viszont eltelt így azért majdnem három hónap, amíg megfogta a kezem, és ez egyébként nekem iszonyú nagy kaland volt, és nagyon-nagyon élveztem, mert hát ő már azért így a többedik barátom volt. Ahhoz képest vele ezek a stádiumok sokkal lassabban következtek be, és pont ez volt benne a szép, meg az izgalmas, hogy nem azonnal lerohant, és egy csókkal lett nyilvánvaló, hogy mi összetartozunk, hanem hetekig csak találkoztunk, és megfogta a kezem, és még akkor sem csókolt meg azonnal, és ezek mind számomra kifejezetten vonzóak voltak, és igaziból még talán férfiasabbá is tették az Andrást, mert szerintem például a férfiasságnak nem az a fokmérője, hogyha valaki minél több nővel lefeküdt, mert a mai világban valakivel lefeküdni, hát az azt hiszem nem nagy kunszt, tehát ez egy ingyen kapható dolog, ahogy így a média sugallja, de ha valaki képes magát megtartóztatni, még akkor is, ha azért persze kíván, mert nyilván nem az volt, hogy itt undorodtunk volna egymástól, de ha ő megbírja állni azt, hogy lerohanjon, az már valami.
Ezzel kapcsolatban jutott eszembe, hogy épp az említett évfolyamtársamnak a férje mesélte, hogy ő rengeteg lányt elhívott moziban, meg ilyen-olyan alkalmakra, és a lányok nem értették, hogy miért nem fogja meg a kezét, hiszen az, hogy ugye eljött erre az alkalomra, az mutatja azt, hogy a kölcsönös szimpátia megvolt, és azt gondolták, hogy na innentől kezdve irány az együttjárás és az elköteleződés, és ő pedig arról számolt be, hogy hát őt hülyének nézték a lányok, meg arra ment rá, arra törekedett ezekkel a meghívásokkal, hogy megismeri ezeket a lányokat, és amikor megfogalmazódott benne, hogy nem ez a lány lesz az igazi, akkor utána nem is erőltette se a készfogást, se a többit, hiszen mi értelme lenne. Uh-huh. De mi kapcsolatunkban is szerintem ez volt a szép, hogy amikor mind a kettőnkben már ez megérett, megfogalmazódott, és kialakult ez az érzés, hogy megfogalmazódott az, hogy igen, érdemes folytatni, és mi vonzódunk egymáshoz, és ennek van jövője, akkor került sor egy készfogásra, vagy egy csókra.
Ahogy az András évfolyamtársának a barátja elmondta, hogy ha nem volt szimpatikus a lány, akkor meg se fogta a kezét, ugye innen nagyon könnyű visszalépni, de ezért is fontos szerintem, hogy betartsuk ezeket a lépcsőfokokat, mert egy magasabb szintről már sokkal nehezebb visszatáncolni. Valakit már megcsókoltam anélkül, hogy igazán úgy érezném, hogy ő tartozik hozzám, akkor utána megmondom, hogy bocs, de azért én mégsem járnék veled, vagy ne agyisten még tovább mentünk, akkor egyre nehezebb kilépni belőle, vagy úgy kilépni, hogy ne sérüljön a másik.
Ez már a játék a másik érzelmeivel, ez már.
Hát igen, meg saját magunkkal is igazából, tehát ha egyszerűen gondolkodás nélkül belemegyünk valamibe, akkor magunk is sérülhetünk.
De sok ilyet látunk az életben, nagyon gyakori, amikor együtt élnek, vagy egy próbaházasság, vagy csak úgy együtt élnek, és nyilván már lefeküdtek egymással, tehát a nemiség erős, fontos szerepet játszik az életükben, hogy ebből nem tudnak kitörni. Tehát látszik rajtuk az, hogy szeretnének ebből kitörni, tovább lépni, másképpen kanyarítani az életüket, de nem tudnak, egy ilyen se veled, se nélküled malomba kerülnek.
Igen, ez egy nagyon erős kötés, az biztos. És hogy ez nagyon érdekes, mert ez egy óriási ajándéka a Jóistennek, a testünk, az, hogy így is tudjuk szeretni a másikat, de ennek ugye megvan a helye és az ideje. Nagyon egyértelmű, hogy ha lesznek ketten egy test, az a házasságra vonatkozik, és mint hogy egy gyereknek se adok bort, mert nem az, hogy jót nem teszek vele, de az abszurdum még olyan szinten roncsolom az agysejtjeit, hogy buta lesz tőle. Ugyanígy a rossz időben egy testi együttlét az árt. Az, ha nem is az agyunkat, de az biztos, hogy a lelkünket az rombolja. És hogy ezt nagyon szépen kitalálta a Jóisten, hogy mikor van ennek ott a helye és az ideje, és hogy csak a házasság van. És ahogy ezt mondtátok, hogy ez egy lépcsőfok, tehát ez a házasságba se áll meg. Sőt, hát ott tanuljunk meg igazán egymást testileg szeretni.
És az az érdekes, hogy a Jóisten meg is ajándékozza azokat, akik szerintem ilyen méltó módon készülnek, vagy pedig várakoznak, mert azt tapasztaltam mindig az életben, hogyha valamire több energiát fordít az ember, akkor utána nem marad el a, ha úgymond, a jutalom is. Például nagyon szép, nagyon jó visszaemlékezni arra, amikor ott a templomban ülünk egymás mellett, és az egész házasságkötési szentmise fut végig, és jó volt akkor így gondolatba visszapillantani, hogy mi van mögöttünk, és hogy hú, de még milyen sok szép minden van előttünk. És öröm volt végigélni azt, hogy na, ez sikerült szépen és jól végigcsinálni. Nagy hála volt a szívünkben.
Egyébként rengeteg ilyen, ezek a divatlapoknak a szexuális tanácsadói mind azt mondják, hogy hát akkor jó egy szexuális kapcsolat, hogyha jól figyel a másikra az ember. De hogy igazából ez a házasságban van ennek meg a helye, meg az ideje, amikor tényleg teljes nyugodtsággal lehet figyelni a másikra, és akkor nincs ott az izgulás, hogy ugye lesz-e belőle baba, vagy nem lesz belőle, mert hát nincs 100%-os fogamzásgátló módszer se. Tehát, hogy igazából ez a házasságban van meg erre a körülmény, meg az alkalom, hogy tudjunk egymásra magas szinten figyelni.
És nem utolsó sorban, csak hogy még én is idézzek ezekből a magazinokból, még a betegségek kockázata is kisebb.
Igen, nemrég hallottam, a AIDS-nek volt világnapja, vagy micsoda, és ott is az afrikai püspök, aki így a tök jól reklámozták, hogy hát igen, az AIDS elleni küzdelemben a leghatékonyabb az önmegtartóztatás.
In the secret, in the quiet place, in the stillness, you are there. In the secret, in the quiet hour, I wait only for you, 'cause I want to know you more. I want to know you, I want to hear your voice, I want to know you more. I want to touch you, I want to see your face, I want to know you more. I'm reaching for the highest goal, that I might receive the prize. Pressing onward, pushing every hindrance aside, out of my way, 'cause I want to know you more.
És így a jelen pillanatban visszatekintve, hogy látjátok, érdemes volt várni ezzel az egésszel?
Hát ez teljesen egyértelmű bennünk, hogy érdemes volt várni. A testi kapcsolat terén is úgy érezzük, hogy egyre jobbá válik.
És Mari, szerinted is érdemes volt várni?
Biztos, hogy érdemes volt várni, nem bántuk meg. Iszonyú nehéz volt egyébként, ezt talán eddig nem igazán hangsúlyoztuk. Tényleg nem vagyunk fából. És ráadásul a kedves rádióhallgatók nem láthatják itt a mellettem ülő férjemet, de szóval most is elég
András,
jó
kép. Mondogat, hogy nem mondd el, de azért csak
jó
mondd.
Jó alakú, és hát 10 éve is ez volt a helyzet. Ez fontos, tehát én mindig is nagyon vonzónak találtam.
A feleségem sem egy bányarém. Nézek Gabóra.
Így van, két gyönyörű emberrel ülünk szemben itt Orsival.
Bizony.
A lényeg, hogy tényleg kőkemény volt várakozni, de ez már talán előrevetítette azt, hogy később sem lesznek problémáink. Nem is lettek. Ismerek olyan házaspárt, akik nem vártak, és mostanában gondolkozom, mert ezt a vallomást nemrég hallottam egy édesapától, hogy több lányjal lefeküdt már, mielőtt a feleségét megismerte, és most utólag ez neki iszonyatosan rossz, úgy érzi, hogy egy kicsit a házasságát lopta meg, és mondta, hogy nagyon kőkemény munka az ő részéről, hogy ezeket az emlékeket a mélyben tudja tartani, mert ez kitörölhetetlenül bennünk van, és amikor ez eszembe jut, akkor tényleg hálát adok a Jóistennek, hogy nem kell ilyen emlékekkel megbirkóznunk.
Nincs hasonlítgatás, igaz?
És szerintetek mit csináljon az az ember, aki már lefeküdt valakivel, de még nem házas?
Tehát véletlenül esetleg belecsúszott, mondjuk kevésbé volt tudatos, és most akkor ő kész, eláshatja magát?
Azért a világnak nincs vége, mindig lehet újra kezdeni, és nem is olyan régen hallottuk ezt a fogalmat, nekem nagyon tetszik ez az úgynevezett második tisztaság, hogyha túl is vagyunk ilyen dolgokon, és megvan bennünk az elhatározás, akkor megpróbáljuk visszaszerezni azokat az értékeket, amiket túlzott szexualitással a párkapcsolatunkból kiszorítottunk, hogyha el tudjuk határozni, hogy mostantól újra megpróbálunk tisztán élni. Ismerek egy atyát, aki jegyes oktatáson, hát több olyan jegyessel találkozott, akik már ezen a lépésen túl voltak, és megkérte őket, hogy akkor legalább mostantól a házasságkötésig, ami amúgy is már egy belátható időintervallum, állják meg, legyenek önmegtartóztatóak, és akkor a nász éjszakájuk mégis olyan újszerű dolog legyen számukra. Később ezek a házaspárok eljöttek újabb jegyeseknek előadást tartani, és kivétel nélkül mind arról számoltak be, hogy ez egy csodálatos időszak volt az életükben, hogy újra a kapcsolatuk az ugrásszerűen még akkorát fejlődött és kiteljesedett, pedig azt hitték, hogy ők már nem tudják egymást jobban megismerni, de azáltal, hogy önnek tartóztatóan éltek, azok után, hogy egyébként meg már mindent úgymond megmutattak egymásnak, mégis nagyon sokat gazdagodott a kapcsolatuk.
Tehát akkor ebben egy újabb esélyt kaphatnak azok is, akik esetleg véletlenül belecsúsztak egy testi kapcsolatba, és újabb esélyt arra, hogy mégis valamilyen szinten tisztán maradjanak meg ebbe az új kapcsolatokba, ha jól értem, ugye?
Igen, a második, sőt, ilyet is mondok, hogy harmadik, negyedik tisztaság, tehát mindig van esély az újrakezdésre.
András, Mari, nagyon köszönjük nektek ezt a beszélgetést. Azt az őszintességet, amivel beszéltetek a vívódásaitokról, a küzdelmeitekről. És nagyon jó volt ezt látni, hogy a Jóisten mennyire veletek volt ebben a nehéz feladatban, és hogy mindig útjelző táblákat küldött Andrásnak, amikor elbizonytalanodott, és hogy Mari, neked is, amikor már tényleg így kérdésessé vált, hogy jó dolog-e ez a tisztaság, akkor adott fogódzót. Ez nagyon szép, hogy így kísért benneteket ezen az úton. Nagyon sok jó érvet kaptunk tőle, arra nézve, hogy miért is nem jó a házasság előtt teljes közösségbe lépni testileg. Ez a bizonyos említett fénymásolt lap, ugye itt sokszor előkerült. Ezt majd föl is tesszük az internetre, tehát a hallgatók tudják részleteibe olvasni. Amit én kiemelnék belőle, az az, hogyha belép a testi kapcsolat erősen a szerelmünkben, akkor ez nagyon leszűkít, és a szeretet kifejezésének a módját nagyon egysikúvá teszi. Nem tudjuk akkor egymást megfelelően megismerni, hanem nagy a veszélye annak, hogy beszűkülünk erre az egy csatornára. Fontos szempont volt az is, hogy a hűséghez ez egy nagyon jó út, hogyha csak annak adjuk magunkat oda, aki biztosan a miénk, csak az igazinak, és hogy bizony később a házasság során is vannak olyan időszakok, amikor nem lehetünk együtt, és erre is egy jó felkészülés lehet az, hogyha várakoztunk az együttjárás során.
Aztán azt a gondolatotokat is köszönjük, hogy viszonyítási alapnak az a legfontosabb, hogy a szívemben béke legyen, hogy mit enged a lelki ismeretem.
Jó volt ezt hallani, hogy úgy tekintetek a testi kapcsolatra, mint a Jóisten egy nagy ajándékára, aminek van megfelelő helye és ideje, hogy ez egy forrás lehet a házasságban. Eszköz arra, hogy kifejezzük, mennyire szeretjük a másikat. De ahogy mondtátok, amikor a másikat teljesen szeretem, teljesen odaadom magamat lelkileg, csak akkor van helye annak, hogy testileg is odaadjam. Tehát ez nagyon egyértelmű és szilárd határ, hogy csak a házasságban adhatjuk oda egymásnak magunkat teljesen, amikor ez lelkileg is megéred bennünk. Szép volt hallani arról, hogy hogyan lehet lépcsőfokonként felépíteni a testi kapcsolatot az együttjárásban, és hogyan lehet ezeket tartalommal megtölteni. És nagyon bennem maradt ez a példátok is, amikor arról a barátotokról meséltetek, aki korábbi testi kapcsolatai miatt nagyon nehezen volt a házasságával, mert mindig összehasonlította az előző kapcsolataival, hogy mennyire tényleg szépen eltervezte a Jóistent, hogy testileg is egy párunk van.
Köszönjük a figyelmeteket, legközelebb 2 hét múlva jelentkezünk, akkor vendégeink lesznek Fogarasi András és Virág. Velük arról fogunk beszélgetni, hogy hogyan lehet összeegyeztetni a párkapcsolatunkat különböző közösségekkel. Úgyhogy akkor is várunk benneteket szeretettel, itt a Mária Rádióban.
Műsorunk a Schönstatti Családmozgalom támogatásával készült. Köszönjük a közreműködőknek a segítséget. Ha szeretnél rólunk többet megtudni a Schönstatti Családmozgalomról, akkor keresd fel a családmozgalom.hu weboldalt. Ékezetek nélkül.
Bármilyen kérdésetek vagy észrevételetek van, írjatok nekünk az egyhullamhosszon@mariaradio.hu e-mail címre.
Búcsúznak a műsorvezetők Endrédi Gabó
és Endrédi Orsi.
Köszönjük a figyelmeteket!